azt énekeltük, Urunk, hogy hála néked, azért, mert te a kereszten meghaltál értünk, elhordozol bennünket ma is, és azóta, hogy te mindent letettél az Atya kezébe, azóta ott a keresztván, azóta bennünket is hordozol napról napra. Áldott légy ezért. Áldott légy azért, hogy hordozod még ezt az egyházat és gyülekezeteinket, és közöttük a mi gyülekezetünket is. Semmi érdemünk nincs benne, hadd szóljon ez az előadás a te nagy kegyelmedről, és arról, hogy te milyen csodákat tudsz tenni. Amen. Kedves testvérek, valóban elő szoktunk fordulni mi is ezen a konferencián. Most úgy jött az időbeosztás, hogy Budaörsön nálunk bibliaiskola van ezen az egész héten, és egészen véletlen úgy volt, hogy csak egyedül tudok emiatt eljönni. Ráadásul a lelkész helyett, aki most szintén fölkértek erre az előadásra, hogy ketten tartsuk meg, de ő szabadságon van és elutazott. Viszont éppen tegnap tudtuk meg, hogy ma délelőtti órák elmaradnak a bibliaiskolán, és ezért a bibliaiskolaiakat egy részük el tudott jönni ide hozzánk, velünk, és talán, ha Isten indítja őket, hozzá is fognak szólni. Gyülekezetépülés Budaörsön. Rögtön odaírtam azt, hogy avagy Isten érthetetlen, megmagyarázhatatlan, emberileg nem logikus és emberileg következetlen munkája, valamint, hogy semmiféle stratégia erre nem készült, nincs stratégia, nincs koncepció, de mégis, mert az Isten de mégis munkálkodik mindenféle emberi elképzelés ellenére is. Azt szeretném még elmondani, hogy nagyon örültem a címnek. Végre egyszer valaki nem azt írta, hogy gyülekezet építés, hanem gyülekezet épülés. Építés az emberhez kötődik. Épülés, amikor tőlünk függetlenül történnek a dolgok. Isten az, aki munkálkodik. A következőt nézzük meg. Nem tudok úgy beszélni ennek a gyülekezetnek az épüléséről, hogy kisajátítsam azt a 12 esztendőt, ami az elmúlt évben már a megformálódott gyülekezet lenne. Ahogy az édesanyák sem tudják, hogy a szívük alatt mikor fogant meg egy gyermek, ugyanígy mi se tudjuk azt, hogy mikor fogant meg az a gyülekezet. Az Isten ugyanígy ezt titokban tartja. Nem lehet ezt sose tudni, nem lehet ennek a pillanatát meghatározni. És ugyanakkor igazságtalanok lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy ez a gyülekezet már pedig akkor született, amikor Endrefi Géza nagy tiszteletű odajött, vagy akkor kezdett élni, bocsánat, tekintettel arra, hogy az édesanyák szíve alatti magzat is, és embrió is már él. Így nem tudtuk, hogy mi ez, és mikor. Az biztos, hogy 1946 és 91 között volt az igazi várandóság, amikor még ráadásul egy olyan várandóság, amikor ennek az igazi jelei még nem is látszottak, mint amikor az édesanyja még nem tudja, hogy hord-e a szíve alatt gyereket. És 91-ben ugye a rendszerváltozás kapcsán át lehetett élni azt, persze így utólag visszanézve, hogy mi az, amikor az Isten a keze elkezdi a politikát is igénybe venni az ő érdekei szempontjából és az ő érdekei számára. Ez nagyon pofon egyszerűen zajlott Budaörsön. Volt egy olyan evangélikus az első önkormányzatban, aki azóta se jár már közénk, aki persze nem saját intuíció alapján, hanem Isten rendelésére, csak ő ezt nem tudta, hogy azt mondta, hogy kell egy templom telek itt az evangélikusoknak, akik egyébként Budafokhoz tartoztak. És akkor a nagy lelkesedésben és az első nagy osztogatásban és a nyomás alóli felszabadulásban gyorsan a lakótelep közepén egy hatalmas telket kapott a nem létező gyülekezet. Aztán utána, majd erre később kitérek, Isten furcsán cselekszik, ad, hogy elvegyen, ezt Isten el is vette ezt a telket. El is vette, mert ő úgy ad, hogy rögtön el is veszi, mert más tervei vannak, olyanok, amiket mi nem tudunk. Szóval ez a fantasztikus, és ezért nem az ember cselekszik, mert ha mi cselekszünk és stratégiát készítünk, akkor mi a következő lépéseket pontosan kiszámítjuk. Mérnöki precizitással minden lépését ennek. Hát nem így történt. Ugye Isten matematikája úgy szól, hogy 15 osztva 2-vel az 30, és nem pedig 7,5. Miért? Azért, mert kezdetben vala Budaörsön, mint Budafok szorványában, a református templomban istentisztelet, ahova járt 15 ember havonta kétszer. Jön Solymár Gábor lelkész, legyen minden vasárnap, és nem délután 3-kor, hanem reggel 8:30. Minden vasárnap. Mi van? A 15 ember emberi logika szerint megfeleződik, mert az egyik azokra megy, amik, azokra vasárnapokra, amik mondjuk újonnan jöttek be, a másik meg marad. De nem, megduplázódott a létszám erre. Miért? Nem tudom. Van erre magyarázat? Senki nem tudja. Ez az Isten matematikája. Így dolgozik. Isten eszköze egy 7 személyes Renault. Egyszer a Budafokon voltunk presbiterű ülésen, ahol vita lett, ez az igazság, vita lett pénzügyi kérdésekben, mert az a picike kis budaörsi szorvány az elég nagy hozzájárulást adott a budafoki gyülekezethez, és a lelkész azt akarta megszavaztatni a budafoki testvérekkel, hogy egy pici, egy 10% hadd maradjon Budaörsön, hát ha egyszer lesz valami majd belőle, azon a templom telken valami, 10%, néhány ezer forint havonta maradjon ott, ezt leszavazták, és akkor ebbe a Renault-ba hazafele jövet a testvérekkel Isten indítatására, azt mondtuk, hogy akkor legyünk önállóak, hányan, 15-en, abszurd, és mégis. És akkor jön a következő, az embria a szív alatt után, a születés jön. A születés jön, és én tudom azt, hogy az ember életével Istennek tervei vannak. De az én életemmel kapcsolatban Istennek terve van mondjuk a gyülekezet vonatkozásában, de a feleségem vonatkozásában, meg a gyerekeim vonatkozásában, meg az unokáim. De ez nem mindig ugyanaz, meg nem is szükséges. Mert egy családfő egészen más, mint egy gyülekezetvezető, vagy egy nagypapi egészen más, mint egy férj. Tehát természetesen én sem tudom azt, illetve csak sejtem, hogy egy Bálint László esperes az mit jelentett a gyülekezetének és a családjának. És miért kellett neki még életben maradni, általában a harmadik infarktusban el szoktak halni az emberek, miért kellett a negyedikben. De Budaörs szempontjából azért kellett, hogy azt mondja, hogy igen, ez kell. Hányan vagytok? 15, az nagyon jó. 15-en, az nagyon jó. 20, nagyon jó. 30, nagyon jó. Ez már elég. Induljatok el. Legyetek missziói gyülekezet. Ezért kellett a mi szempontunkból neki még megérni a negyedik infarktust. És nem a harmadiknál meghalni. A lehetetlenek és az összeférhetetlenek találkozása, ez Endrefi Géza lelkész, lehetetlen, és Garádi Péter az összeférhetetlen, ez két világ. Ez két világ. Ezt úgy írtam egyszer le, hogy ha bármelyik pszichológus, aki előtte megvizsgál bennünket, azt mondja, visszaadom a diplomámat, ha ezek tudnak együtt dolgozni. Ez nem létezik. Ez két világ. Ez hülyeség. Ilyeneknek nem szabad találkozni az életbe. Az egyiknek át kell menni az utca túloldalára, ha jönnek az utcán. És mi találkoztunk, és az Isten összecsiszolt, és a mai napig összecsiszol bennünket. A másik, és szintén az Isten csodája, senki nem tudja megmagyarázni. Ma Magyarországon, ha valaki ott, Budaörsön 1996-ban elkezdte volna a szolgálatot, 10-ből 9 lelkész, vagy egy hónap után, vagy fél év után, vagy egy év után azt mondja, köszöni szépen, de ő elmegy. Pláne, mint segédlelkész, ugye, könnyen kérheti a püspökét, hogy püspök úr, helyezzen már át engem. Ő megmaradt. Miért mondom ezt? Azért, mert nem volt semmi. Azért, mert nem volt semmi. Egyszerűen nem létezett semmi. Majd később látjuk, az iroda, a lelkészi iroda az egy darab Opel Corsa volt. Tehát ott folyt minden, abba az Opel Corsába. Ugye ő Diósdon lakott, átjött Budaörsre, abba ebédelt, bekéreckedett a horvát Zoli bácsiékhoz, Marika néniékhez WC-re, stb. Szóval ilyen helyzet volt két éven keresztül. Szóval azért ez abszurd, ugye? És akkor jó, hát megállapodtunk, ő lesz, köszönjük szépen, de hát a gyülekezet tagjai mit csinálnak? Hazamennek a vasárnap első alkalom, jó van Géza Endrefi nagytiszteltől, örülünk, hogy itt van, de ő a hétfőt ott kezdi. Mivel? Kivel? Hogyan? És Isten ezen is átsegítette következő. Újszülött kor, az újdonság varázsa, hát újdonság varázsa, fiatal lelkész, milyen lezser, nyár van, akkor motorral jár át, megpörgeti a motort, stb. Néha egy kerékre fölmegy, az iskolákba, a hittanoknál, ugye egy fiatal színfolt a sok női tanár között egy fiatal ember, aki ott megjelenik, és egy szint vissza maga lezserségével, aki most már tudjuk, hogy a 40. életévében jár, örök gyerek, és az is marad. És ez aztán azután megpörgette az életet. Szóval egészen odáig menően, hogy ez a nem kis, tulajdonképpen nem kis városba, már a polgármester is ismerte, hogy ki ez az Endrefi Géza, pedig még be se volt iktatva. Tehát ez az újdonság varázs, és akkor jöttek emberek, kíváncsiak, ki ez, hogyan, minden. Tehát ezt is az Isten adta végül is valahol. Valahol az Isten adta ezt a kezdetet. Ezt mindig hangsúlyozom, ezt mindig tessék figyelembe venni. Állandó kiazzanadás az álmokból vasárnap fél tízkor. Miért? Fél kilenckor kezdődött az Isten tisztelet a reformátusoknál, és őnekik tízkor, de egy mozgássérült bácsi az már 9:45 után jött föl a maga kis trabantjával, ugye ismerjük ezt a trabantot, és akkor ott ültünk, még ment a prédikáció, vagy nem tudom, és ő gyalogolt végig már jelezve, hogy lassan tűnjünk el innen, mert kezdődik a református istentisztelet, és ilyenkor mindig egy pillanattal kihozottunk, hogy gyülekezet vagyunk, és semmi nincs. Tehát nincs, ami ahhoz a kötődnénk igazából. Van az a 45-50 perc, amit még úgy intim módon, úgy együtt, mint közösség megélhetünk. Más nincsen. Az Opel Corzáról, mint hivatalról beszéltem, és akkor egyszer csak a horvát Marika néni áldogál a busz megállóba, és ott olyan kiragasztott kézzel írt hirdetéseket nézeget, akkor már kerestünk egy helységet legalább. És akkor megszólítja valaki, hogy mit tetszik keresni. Hát azt mondja, hogy hát egy helységet szeretnénk, itt egy evangélikus gyülekezet alakulna. Hát azt mondja, én itt vagyok a pártok házába, itt több párt is van, ott nekünk van egy fölösleges helységünk, tessék oda jönni. És attól kezdve volt már egy 2x4 méteres szobánk. Ez egy óriási dolog volt, ez a 2x4 méteres szoba, és amikor ott, amikor véletlenül, tessék elfelejteni ezt a szót, véletlenül összetalálkoztunk ott valamit ügyet intézni, az Endrefi Géza, a Horváth Marika néni és én, akkor egymásra néztünk, és akkor hát kezdjünk el imádkozni. És ez volt az első ima óra, és ebből fejlődött ki a Biblia óra, aztán a szerdai Biblia órák, mert éppen szerdai nap lett, és éppen 6 óra volt, és éppen így a szerdai Biblia óra 6-ra maradt azóta is. És akkor jöttek az emberek, már 20, már 30, már 40, már 50, és akkor úgy kezdett úgy a lélekszám is az Isten kegyelméből. És aztán lett a lelkész iktatás, ez a római katolikus templomba, ugye ez már egy háztörténelem, és zsúfolásig az egész templom. És közben az iskolákban, meg az egyéb tanintézetekben, ugye a gyerekek szája kezdte hivogatni a szülőket, mert én Géza bácsihoz szeretnék járni. Ki az a Géza bácsi? Hát nem tudom, de a Janika is, a barátom oda jár hozzá, én is oda akarok járni. És így elkezdődött valami. És az volt a döbbenetes, az első pillanattól kezdve ez az adakozásban megmutatkozott. 5 évet kaptunk, hogy legyünk missziói gyülekezetből rendes gyülekezet, és kevesebb, mint másfél év alatt teljesen önálló lett így a gyülekezet. Teljesen önálló, mert teljesen másképp kezdte. Az emberek bocsánatot kérek itt mindenki, azt gondolom, hogy tradicionális evangélikus, hogy nem tradicionális evangélikus fejjel kezdtek ott gondolkozni. Csecsemőkor következő. Első nyári gyerektábor, ezt csak azért említem, mert ebből aztán valami fantasztikus fejlődött ki. Úgy kezdődött, hogy Balatonra levitt 6 vagy 8 vagy 10 gyereket Endrefi Géza nagytisztelő egy hétre. Na de a következő évben már többen akartak menni, de hát különböző korosztályok. A 6 éves azért mégse legyen együtt a 14 évessel. Akkor két korosztályba, akár már három korosztályban. Már végül úgy nézett ki, hogy a lelkész nem csinál más, csak egész nyáron táborokat csinál. És akkor így jött ki az, hogy csináljunk majd erre később visszatérek családos táborokat. Rendszeres bibliaórák és imaórák elkezdődtek. Ez is egy fantasztikus dolog. Én sok bibliaórán voltam, és általában a bibliaórák mindenhol úgy szoktak lenni, hogy a lelkész imádkozik, énekelnek, akkor a lelkész előhoz valamit, azt elmondja, akkor egy-két bátrabb hozzászól, a többiek hümmögnek, még egyszer imádkozik a lelkész, énekelnek, hazamennek. Olyan csodálatos volt az, hogy az első pillanattól kezdve, vigyázat, mert a második pillanattól már nem olyan könnyű bevezetni, de az első pillanattól kezdve természetes legyen a közös imádság. Nem kényszer, de természetes. Ha így születik meg, akkor ez egy jó dolog. Ha már úgy van, hogy már 5 éve más a helyzet, és akkor most szeptember 1-től így fogjuk csinálni, akkor az nem fog menni. Természetesen, de ez is Isten ajándéka volt, hogy így formálta ezt az egészet. Igen, évekig az ifit úgy hívták, hogy gyöngyvér, hát nagyon szerettük, mert az ember ilyenkor tűzbe van. Csináljunk ifit, hát vannak gyerekeink, miért ne lennének? Senki, az én harmadik lányomtól kívül, aki gyöngyvér, senki nem járt. Ez a szerencsétlen lelkész, vele ilyen keresztény kártya társas játékokat játszott másfél vagy két éven, vagy nem tudom hány éven keresztül, aztán megunták, és akkor abba hagyták, és akkor nem volt ifi. És közben nekem van még másik három gyerekem is, és azt mondták, hogy nem. Hát én, az egyik azt mondta, hogy én Óbudára járok, mert azt szoktam meg, én eljárok Budafokra, mert ott az én közösségem, stb. De mondom, itt az új közösségünk. Hát nekem még az nem új közösség, kész. Hát ez nem lehet semmit csinálni. Igen, még nem ért rett meg, még nem hozta el az Isten. Nem lehet az, hogy ja kérem, hogy ez nagyon fontos, hogy csinálták Budörsön, a Garádi Péter ma július 9-én elmondta, így kezdem majd én is. Nem fog menni. Hogy van, a másik gyülekezetben van ifi, nálunk nincs, hát akkor csináljunk ifit. Nem fog menni. Így nem lehet. Tudjátok, mit lehet? Lehet érte imádkozni. Lehet imádkozni. A lehetőséget megadni, persze, meghirdetni, de egyébként imádkozni. De különben nem lehet. Más nem lehet. Biztosítós társaság az első masszív hitetlenség, ti ne így tegyétek. Ez abból származott, hogy ugye ott lett a pártok háza, majd később visszatérek rá, hogy lett ez valójában aztán a miénk, ami gyülekezeti ház lett és parókia átépítések után, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy akkor azt a pártok kiürítették, mert ők máshova mentek, mi azt tartós használati jogban megkaptuk, tulajdonképpen, és ott bejelentkezett valaki, hogy kérem szépen, itt van egy nagyon szép helység, meg frekventált helyen van, egy biztosító társaságot idehoznék, és az egyik helységet az ötből adják már oda. És az én hitetlenségem az volt, hogy hát persze, hát világos. Hát ez az anyagi akar megerősíti, hát ez jó a gyülekezetnek, hát ez bevételt jelent. Hát ma mindenki így csinálja, hogy a fölösleges helységeit, meg egyebeit, épületeit kiadja. És Isten nem engedte. És mai napig nem engedi. Utána jött, hogy majd kolumbáriumot építünk, mert a bevétel miatt, meg ez, meg a... Isten nem engedte ezeket a számításokat. Vagy hitből teremtitek meg az anyagiakat, vagy ne csináljatok semmit. Nem engedte. Én ezzel nem kritizálok senkit se, akik három évenként esetleg lecserélik a passzátokat azért, mert a temető olyan jól működik, a gyülekezetek, de nekünk nem engedte. Hurrá, elvették a templomtelket, ez úgy nézett ki, hogy már jöttek a szövegek, hogy, hogy aláírás gyűjtés a lakótelepen, hogy itt ne épüljön templom, mert zavarja a harangszó a nyugalmunkat, és vasárnap nem tudunk tovább aludni. Ugye? Bocsánat, ez Magyarországnak ma a társadalmi tükörképe. Tessék tudomásul venni. Ez ma Magyarország. Soha nem felejtem el, jövök haza kiküldetésből, Dél-Amerikából, 6 hétig távol voltam, feleségem jön ki este 11-re a Feriei repülőtérre, és jön oda hozzám, szinte köszönés helyett, 6 hét távolét után a drága feleségem azt mondja, hogy a Géza azonnal akar veled beszélni, lehet, hogy még éjjel fölhív, mert képzeld el, hogy el akarják venni a telket, és helyette mást felajánlani. Az első gondolatom az volt, sőt azonnal mondtam, hála Istennek, ez nem véletlen, ez nem véletlen. És ennek a templomteleknek a fejébe kaptuk meg azt a bizonyost, amiben már benültünk egyébként. Tehát azt az ingatlant, azt az épület ingatlant, amit aztán utána átalakítottunk. Igen, kisgyerekkor átalakítottuk. Tehát Isten, még egyszer, miről szól az előadás? Hogy gyülekezet épülés. Ki épít? Az Isten épít. Így épít. És nem ma, hogy épít, hanem hogy épített végig bennünket. Igen, kaptunk ezt a saját helyet, át lett alakítva, itt van közöttünk az építészmérnök testvérem, és aki gondnok is egyben, aki ezt az egész átépítést végezte, ott lett egy lelkészlakás, és lett nekünk egy termünk. Olyannyira, hogy a lelkész nem így volt, hanem karnyújtásra. Tehát a legközelebbi hívünk az úgy ült, hogyha elaludt volna, akkor a lelkész így a fülét meg tudta volna húzni a szószékről szinte. Tehát viszont egy olyan intimitást adott. A mai napig nincs meg, templomunk van, minden. Messze nincs meg ez a bensőségeség, ami akkor volt. Ezt mindenki, aki akkor oda járt, el tudja mondani, hogy az volt az igazi. Az volt, amikor ennyire együtt voltunk ott, és egymás parfümjét, vasárnapreggeli parfümjét lélegeztük be. Lelki beszélgetések hatása, mert elkezdődtek ezek a lelki beszélgetések, és ha valamiben van karizmája ennek a lezser lelkésznek, és amit abszolút nem vesz lezserül, ez a négy szem közti beszélgetés. És erről mi nem tudtunk, csak egyszer csak lettek ennek gyümölcsei, újabb és újabb emberek, fiatal párok, ez, az, amaz. Van, aki azért, mert felnőtt kereszténységi előkészítőre járt és ott ragadt. Van, aki azért, mert valami csődje lett a házasságába, vagy kirúgták a munkahelyre, és elment lelki beszélgetésre, vagy kapaszkodókat keresett, és akkor elkezdett, és jöttek ennek a hatásai. És a döbbenetes, és a modernkor, és az új, a 21. század új gyülekezeténél el kell felejteni azt, hogy mi arra hivattunk, hogy az evangélikusokat gondozgassuk és simogassuk. Nem ezért van. Ezért is, persze, az evangélikusokat gondozni kell, de nem csak ezért és kizárólag. Tragédia, ami ebben az országban evangélikus vonalon van, hogy vidékre az ember megy, és más nincs, csak néhány evangélikus öreg nénike ül egy-egy több száz helyes templomba, és kész, mert nincs misszió. Tehát itt ez volt a születésben a csoda, hogy jöttek. Éppen tegnap néztem meg, tegnap 10 voltunk, a 13-ból ezen a bizonyos egyhetes bibliaiskola aznapi napján, azt hiszem tegnap előtt. És éppen néztem, hogy 10-ből 5 volt evangélikus, 5 volt nem evangélikus a mi részünkről, a gyülekezeti tagok részéről, akik így születtek. Nem beszélve az én saját örömeimet is, hogy a 3 lányom, 3 nem evangélikushoz ment férhez, de a gyülekezethez kötődnek. Tehát ezt tudomásul kell venni. Ilyen légkört, ilyen otthont kell, ilyen milliót kell biztosítani az új gyülekezetnek, és ezt látjuk, majd később visszatérek, Sajó Gömörnél is, hogy Isten hogy cseréli le egy kis falusi gyülekezetbe a szinte a gyülekezeti tagságot másokra. Lélek adta ötletek, családi tábor, kertrendezés, elsőimapár, igen, a családos tábor, ugye azt mondtuk, hogy mitől, már a gyerektáborokat már nem lehet, hát senki se gondolta azt. Tegnap előtt beszéltem, igen, egyik bibliaiskolás társunkkal, aki nem a mi gyülekezetünkből van, egy megyeszékhelyről jött, viszonylag nagy gyülekezetből, az ország déli részéről, és mondja azt, hogy ők is megpróbálták ezt, hogy nyári tábor, és akkor pályáztak is, és akkor kérdezték, hát hány főre, hát 30 főre, aztán módosították 20 főre, és végül 10 gyerek ment el. Amikor az első családos táborra 55-en, aztán annyira primitívek és félelmetesek voltak 55 embernek az őri magyarosdi körülmények, hogy a második őri magyarosdi táborra már 80-an jöttek el. Mert az a nomáditás az úgy tetszett nekik, de valószínűleg nem azt tetszett nekik. És aztán azóta 100 fölötti létszámmal vagyunk ezeken a táborokon, és most egy 170 fős táborra készülünk Horányba 3 hét múlva. Gyülekezeten belül a második közösség, amikor az Isten meghozta, kiérlelte, megszülte az ifjúságot. Igen, igen, ehhez az is kellett, hogy ott fiatalok között egy megtérés legyen, és egyszer csak azt mondták, hogy hát megtértünk, te is, én is, itt vagyunk, hát akkor ide tartozunk, akkor hívogassunk másokat is, és már ők kezdték a lelkész segítségével szervezni. Közben szorványokat is kaptunk, hála az Úrnak, és jöttek nem csak budaörsiek, hanem mások, Biator báty, Török bálint, páty, budapestiek, érdiek, jöttek, és ahogy mondtam, nem csak evangélikusok, menjünk tovább. Ez a nagy gyerekkor, ugye azt írtuk oda, ha valaki hátulról nem látja, hogy nő, de nem tudjuk mitől. Ugye ez körülbelül a 2000-es évek eleje volt ez, vagy 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, hogy nőtt a gyülekezet, de nem tudtuk, hogy mitől nő. Fogalmunk se volt, hogy mitől nő a gyülekezet, nőtt. Mert Isten így akarta. Az újabb hitetlenség neve templom az udvarban, mert az ember, amikor megint elkezd számolni, akkor hú, hát kéne azért most már egy templom lassan, mert már nem férünk el, meg mit tudom, micsoda. Nekünk úgyse lesz máshol telkünk, úgyse lesz már semmire másra lehetőségünk, nekünk már úgyse. Ha valaki ebbe bele tudja lovalni magát, az én vagyok. Én, a felügyelő, ebbe tökéletesen bele tudom magam lovalni, hogy ez úgyse fog menni. És akkor keresztül vertem a presbitériumon, hogy már pedig az Unk János testvéremmel, aki itt van most, csináltassunk egy tervet, ott egy kis picike, kis ilyen fiatoronnyal, hogy ott az udvarban legyen egy könnyű szerkezetes templom. És Isten ezt is keresztül húzta. És ma már azt mondhatjuk, hogy hála neki, hogy keresztül húzta. De ez is az én hitetlenségem volt. Ez is abszolút a hitetlenségem van. És nézzük meg, mindig nézzük meg az életünkre visszatekintve, hogy hol voltak gyülekezetben is, otthon is, családban is, minden ilyen sarokpontok, ahol megbicsaklott a mi bizodalmunk, ami szerető Istenünkbe, aki csak adni akar. Igen, lett egy templom, egy telkünk, de hát aztán, hát jó, most aztán ugye viszonylag közel egy telket sikerült vásárolni. Abszolút mindig azt mondtam, hogy minek nekünk telek, ott van a templom telek, 500 négyszögöl, építsünk oda, illetve de a gyülekezeti terem, meg a parókia udvarán a telek, oda építsünk, stb. Erre minden úgy alakult, hogy mindenféle olyan különlegesebb dolog nélkül kaptunk annyi pénzt, hogy egyszer csak egy telket tudtunk viszonylag közel venni, még akkor megfizethető árban. Hát akkor persze már, ha ilyen az Isten, hát akkor te uram, hát figyelj, akkor most azonnal, akkor püspökhöz, esperhez, országos felügyelőhöz, a Szemeré János országos pénztáros igazgatóhoz, mit tudom én, kihez be, pénzt kérünk, segítsenek most, mindjárt, rögtön. És akkor jött a idegző, hogy aha, Budaörs az persze, hát éveken keresztül arról volt szó, hogy Budaörs azonnal. De kiderült, hogy pásztor előttünk van. Pásztor előttünk van. Nem is értettük, ma se értjük, hogy miért, illetve hát tudjuk. Nem azért, mert Pászton már egy élőbb gyülekezet volt, meg amúgy sem nekünk kell azt minősíteni, hogy milyen Pászton a gyülekezet, hanem azért, mert az Isten egy kicsit le akar csitítani. Nyugi, nyugi. Figyelj csak, az ütemet nem te diktálod. Nem te diktálod. Azt majd én mondom meg. Most nektek alázatra van szükségetek. Marha nehéz volt egyébként, amikor tudtuk azt, hogy egy óriási összeg ezen kívül a győri püspöki palotára megy. Zárójel. Biztos, hogy három püspökös marad az evangélikus egyház? Zárójel bezárva. Aztán egyszer csak pénz is lett, és Isten, mint ahogy egy makettet letesznek ide, egy asztalra, úgy tett le egy templomot. Úgy tett le. Gyülekezetünk tagja a nem, a igen, a Inotainé, igen, Inotainé Lukács Judit, aki sokáig az építési osztály vezetője volt az evangélikus egyházban, és egyszer csak jelentkezik, és azt mondja, hogy hat szem közt akar beszélni a lelkésszel, a felügyelővel, meg hát ő maga. Jó, időpont, leülünk, és azt mondja, hogy Géza, Péter, arra kérem magukat, hogy nagyon vigyázzanak. Én annyi építkezést végigéltem ebbe az evangélikus egyházba, és annyi feszültség, annyi vita, annyi veszekedés, legszélsőségesebb esetben szakadások voltak gyülekezetben, ó, csak itt ne legyen, erre vigyázzanak. Erre pont egy gyermek kihordási idő alatt, 9 hónap alatt, egy pisszenés nélkül. Nem is tudjuk, hogy hogy épült. Én most már a részletekre se emlékszem. Így Isten letette azt az azért. Egy pisszenés nélkül. De nem azért, mert egy ilyen lehetetlen, meg egy ilyen összeférhetetlen, meg a többi más 30-50-100 lehetetlen és összeférhetetlen ilyen, mert ennyire szentek, hanem azért, mert az Isten lelkoplasztot ragasztotta szánkra. Hát a templom hatása az volt, hogy növekedés, persze, mert az új templomot mindenki akarta látni, úgyhogy fél éven keresztül csak jöttek, mindig új arcok, és aztán persze csökkenés, és aztán egy beállás egy létszámra. És aztán jöttek az ajándékok, amiket nem vártunk, egyszer csak jelentkeztek, hogy csinálnának angol tábort a gyülekezetbe a fiataloknak, akkor jelentkezett egy református katolikus házaspár, akik zeneakadémiát végeztek, az egyik a zeneakadémián tanár, de egyébként zeneszerző, hogy ők csinálnának egy énekart. Ez a színvonal, ez az ultramagas színvonal, zeneszerző, és azt mondja, hogy mi az evangélikus gyülekezetbe akarunk kottát nem ismerő emberek között énekart csinálni. Hát tessék nekem megmondani, hogy ebben mi a logika? Ebben mi az öröm? Ebben mi a jó? Nem tudom. A mai napig nem tudom megmondani. Isten így irányította és vezette őket, és azóta is csinálják. De nem ez a slusszpoén, hanem az, hogy ez egy külön házi csoportnak minősíthető már, és erről majd külön lesz szó, mert mindig a próbák áhítattal kezdődnek, és ezt nem a lelkész tartja, hanem a karvezető meg a férje. A katolikus karvezető és a református férje a zeneszerző. És egy titokszoba, majd elmondom, hogy mi a titokszoba, most a végére hagyom majd, hogy mi a titokszoba. És akkor még a csodákból felszentelték a templomot, föl se ébredünk, és akkor egyszer csak, hát legyen orgona. De ez ami nem így született, hogy legyen orgona, nem így született, hanem hogy a katolikus nagy templom barokk orgonája a javíthatatlanságig tönkrement. Belekerülne 100 millióba a rekonstrukciója, újjáépíteni, meg nem tudom mennyibe kerülne, de ott is csak barokkot lehet építeni egy barokk templomba. Gyakorlatilag nincs egyházzenei lehetőség a városba, amely, hát hogy úgy mondjam, nem a legszegényebbek közé tartozik. És akkor hát, hogy jó, hát egy részét a város finanszírozná egy ilyennek, és akkor legyenek itt ilyen orgonás alkalmak, meg a zeneiskola orgona, a város zeneiskola orgona tanszaka is csinálja ott a dolgokat. A többit meg fölvettünk hitelt, és azt most fizetjük. Alázat orgonája, így neveztük el a szenteléskor, mert ha egy gyülekezet ennyit így az Isten így ráönti, ennyi áldást, ennyi ajándékot, így építi, akkor itt csak az alázat az, ami megszólalhat az ember szívébe és az ajkán, semmi más. Igen, bizonságtételek, istentiszteleten, édekefesztiválon és a körökben megtapasztaltuk azt, hogy fontos a bizonságtétel, de majd szólok arról is, hogy nem mechanikusan, hogy ha a bizonságtétel nem épül be úgy a liturgiába, hogy automatikusan minden vasárnapi bizonságtétel, akkor az nem jó, de hogy nem jó. Nem kell annak sehova se beépülnie egy bizonságtételnek, mert azt nem lehet lerángatni az égből, meg kitépni a szívekből, hogy na, még nem érett meg, de szépen gyere csak elő és mondd el, hogy mi a helyzet nálad, hogy milyen szabadulást kaptál ezen a héten. Kamaszkor, ebbe vagyunk most, 13 évesek vagyunk, pattanásos az arcunk, a végtagjaink teljesen aránytalanok, kicsit pupos a hátunk, teljesen, de komolyan úgy néz ki ez a gyülekezet most, mert eddig csak a pozitívumokról beszéltem, talán egy-két hitetlenséggel megfűszerezve, de valójában az a helyzet, hogy most a kamaszkornál jönnek elő a dolgok. Ugye az új egyéniség is akkor kezd formálódni a kamaszkorba az embereknél. Hullámzások, aránytalanságok, hullámzások, aránytalanságok, hogy kis gyülekezet, meg a táborok. Mert kicsi ez a gyülekezet, továbbra is. Isten tiszteleti látogatások, szélsőségek. Nyáron 40 fő, mert elmennek nyaralni, aztán nem nagy ünnepiekre mondom, aztán egyszer csak 110 fő valamikor, mit tudom én, ősszel, télen, koratavasszal, így úgy amúgy. Egyik évben 4 konfirmandus, másik évben 15 konfirmandus. Ilyen aránytalan hullámzások, és nem értjük, nem tudjuk, nincs ennek magyarázata. 5 a fiatal felnőtt alkalmon, egyik alkalommal, máskor 30-an. Korosztályváltások nagyon könnyen, amikor a kisifit bevezettük, ugye volt az ifi, és nagyok voltak a korkülönbségek, és akkor két kislány, 14 évesek vagy 15 évesek, oda mentek egy 19 éves sráchoz, hogy figyelj, jó lenne, hogy egy kisebb ifit is csinál, kisebb korosztálynak is. Lennél a vezetőnk? Lennél a vezetőnk? És következő héttől volt egy új ifi. Ilyen pillanat alatt. Most éljük a második korszakváltást, ezt meg kegyetlen nehezen. Kegyetlen nehezen. Sehogy se jön, döcög, csikorog, minden, nem bírjuk összehozni az egészet. Nem tudjuk, hogy miért. Ugye a kamaszkorhoz írtam, hogy divat templom, divat lelkész. 20 keresztelőből 5 a gyülekezetből, 10 esketésből 2 a gyülekezetből, 10 temetésből 1 a gyülekezetből. Mert szép a templom, jó az akusztikája, fiatal a lelkész, meg különben is a, hogy hívják a színészt, ő is ott esküdött, Magyar Béla is ott esküdött, Magyar Attila, kész. Hát ez a híre megy, híre, hát jó, akkor jövünk oda. Persze azért ez nem ennyire, mert ezek lehetőségek is, mert azért a Zendrefi Géza nem hagyjám úgy, hogy pénteken bejelentkeznek, hogy szombaton kéne egy esküvő. Nem, akkor most a következő 3 hónapban vagy 4 hónapban gyertek szépen rendszeresen el hozzám egy kicsit beszélgetni, és akkor vannak, akik ott maradnak, hála az Úrnak ebből. Épülés-növekedés nélkül. Ugye? Kiépült, az Isten kiépítette stabil gyülekezeti magot. Másik oldal, sok a lemorzsolódás, nagy a fluktuáció. Aztán nem tudom, hogy hogyan. Egyszer csak házi csoportok kezdtek alakulni, majd azokra is kitérek, házi csoportok kezdtek alakulni, csak úgy magától, és a másik oldalon csökkentek a bibliaórákra járók száma, meg az Ákeus körösük, azt is majd elmondom, hogy micsoda. Megszületett, tényleg az Isten kiszülte a számunkra a kollektív missziói felelősséget, másokért, a missziót. Ez a Sajógömör, a testvérgyülekezet, ha valaki olvasta az evangélikus életet a Szentháromság vasárnapja után, akkor azt tudja, hogy miről beszélek. A másik oldalon pedig elvesztett emberek. Ifik és szolgálók köre az ifiben. Az ifi létrehozott egy ilyet, hogy szolgálók köre, mert már többen vannak, akik szolgálnak, és csak azért jönnek össze, semmi másért, hogy imádkozzanak. És a másik oldalon 70 konfirmáltból 96 óta 20 az, aki a gyülekezethez tartozik. És hol az 50? Tehát épülés egyik oldalon, másik oldalon, és növekedés második, épülés növekedés nélkül nincsen. Mindenre van ember, tényleg, ha hozzánk kívülről valaki jönne, azt mondaná, hogy felügyelő lelkész úr, hát ez fantasztikus, hát itt maguknak mindenre van emberük. De ugyanakkor pedig vannak olyan dolgok, amire képtelenek vagyunk embert találni. Ezt most komolyan mondom. Hát megnyílott egy ilyen lehetőség, hogy Budaörsön kapunk havonta fél órát rádiómisszióra, helyi rádióra. Ugye? Egyik testvérünk elkezdte ezt csinálni, közben munkahelyi dolgai miatt gyakorlatilag szinte nincs már közöttünk, nagyon ritkán van közöttünk, olyan a munkabeosztása, nem tudja megoldani, nem tudunk helyére senkit tenni. Tehát egyszerre rengeteg emberünk van, egyszer nincsen. Nem akarom elmondani azt, hogy milyen szuperül néz ki a templom kert, és milyen ocsmányul néz ki a parókia kert, mert az egyikre van ember, a másikra nincs ember. Ez két világ. Lelkésszel, lelkész nélkül új modell, a lelkész felszabadítása. Egyelőre még nem százas, a lelkész késztények előtt. Van egy víziónk. Az, hogy a mai lelkészközpontú egyház és gyülekezetek, azoknak lejár az idejük. Tehát azok, ez az egyszemélyes showműsoros dolog, ez nem működik. Még akkor sem, hogyha ez az egy személy akár jó szándékból, akár felső utasításból megpróbál erőszakosan behozni embereket, lásd új liturgia, hogy hát vagy felolvasót, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt. Ha ez nem belülről jön, ha ez nem belülről fakad, akkor ez nem fog működni. Márpedig a korszerű gyülekezeteknél, a haladó, épülő gyülekezeteknél a lelkész az nem a központi figurája a gyülekezetnek. Abszolút nem a központi figurája. És ez nagyon lényeges kérdés. Nagyon, és ez az új modell, hát ez nálunk már működik, ehhez kell természetesen az Endrefi Gézák a végtelen rugalmassága is, de azért ez még nem teljesen működik, mert azért ebben még csikorognak a kerekek, majd később fogok róla beszélni. Kifulladás vagy csak átmeneti megfáradás, hogy ég a Szentlélek tüze. Érzünk kifulladásokat. Éppen amikor beszéltem arról, hogy itt a testvéreknek tegnap, hogy hova megyünk, akkor mondták, hogy hát jobb gyülekezet épülés. Hát, és mikor beszélünk a leépülésről. Vannak hullámok. Én se tudom, hogy mikor van ez ilyen megfáradás. Bennem is, én magam is érzek megfáradást. Érzem azt, hogy 13 év után a lelkészben is van megfáradás. Ugye most róla beszélek, és közben nincs itt, és ez egy kicsit De ezt akarom mondani, hogy éppen ezért fontos, hogy mindig legyen valaki, aki helyére lép a másiknak. Most nem az, hogy jöjjön egy új lelkész, most nem erről beszélek, csak amikor fárad, amikor látszik meg, akkor a hóna alá nyúlni, meg együtt imádkozni vele, és így tovább. Szóval nem tudom. Érzünk mi a kamaszkor idején ilyeneket, de szerintem ez már egy kicsit előrevetíti a felnőttkort is, hiszen mindenki átélt megfáradásokat, mi magunk is. Azt remélem, hogy ez nem kifulladás, úgyhogy kifullad végleg. Azt nem gondolom, azt nem hiszem. Istennek jobb terve van velünk. Gazdag, jó szituáltnak mondott gyülekezet, hála Istennek, tartalékok nélkül. Stratégiai, nem a stratégiai terv, mi az a másik botrányos dolog, ami most volt, ugye a szolidaritási alap. Szolidaritási alappal kapcsolatban hallom ám a hírt az Egyház megyébe, hogy hát a Budaörs az nagyon jól van eleresztve anyagilag, tehát az egy stabil gyülekezet, annak nincsenek problémái. Isten úgy alakította a dolgokat mindig, hogy mindig mindenre volt, de soha nem volt tartalékunk. Nem engedte a tartalékokat gyűjteni. Soha. Semmi. Most sincs tartalékunk. A szünetben el tudom mondani, hogy áll a kassa. Kérem a következőt. Most már vége fele járunk, de a neheze most jön. Tulajdonképpen itt már befejezhetném, mert jön egy lábjegyzet, és ez egy magyarázat, amiket eddig a szövegben nem magyaráztam meg, hát elmondom. Gyülekezeti mag alatt azt értünk, hogy a szolgálók közössége, ez nálunk 30 fő. Azért kis gyülekezet, mert körülbelül ugye olyan 80-90-100-110 vagyunk az istentiszteleteken, körülbelül 130-an vannak, 130-an vannak, ezt nem tudom megmondani, hogy család vagy egyén, mert részben egyén, ahol egy ember van a családban, csak evangélikus, vagy hozzánk járó, vagy nem tudom micsoda, részben pedig családot is jelent, akik fizetnek. Abból 30 fő a szolgálók közössége. Házi csoportok, ahogy mondtam, hogy majd visszatérek rá, asszonykör, szolgálók imaköre, szerdai bibliai és imaórások, zárkós körösök, énekarosok, titokszobások, kisifi, nagyifi, fiatal felnőttek köre, babamama kör, vasárnap iskolások köre. Na most ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy októberben mondtam azt presbiterülésen, hogy már nem látom át a gyülekezetet. Már nem látom át, pedig kicsi a gyülekezet. Egyszerűen azért, mert, tessék figyelni, a lelkésztől, felügyelőtől, presbiterektől teljesen függetlenül szeptemberben megalakult az asszonykör, csak egyszer csak utólag bejelentették, hogy vagyunk, és havonta összejárnak, házaknál, megalakult a babamama kör, ők is saját maguk vezetik, és időnként meghívják a lelkészt is, megalakult a fiatal felnőttek köre, és megalakult a szolgálók imaköre. De ez mind a lelkésztől függetlenül, és a felügyelőtől függetlenül. Csak jelezték, hogy mi működünk, szeretnénk működni. Na most, ez az, ami engem boldoggá tett, és erre mondtam azt, hogy én már nem látom át ezt a gyülekezetet. Már nem tudom, hogy nem tudom követni ezeket, hogy hétfőn bejelentik, hogy asszonykör, szerdán egy másik, a következő kedden egy harmadikat. Zákeus kör, szóba került, hogy mi ez, egy nem biblia óra, hanem témák alapján beszélgetések keresztény alapokon, és utána szeretett vendégség. Havonta egyszer vagyunk így együtt. Nagyon jó témák vannak, nagyon jó, és nagyon jól fölfakadtak dolgok emberekbe. Örültem neki. Szóba került a titokszoba. Ez a titokszoba egy kuriózum. Ez is Istennek a tipikus ajándéka, de tipikus ajándéka. Elmegy az ifi Albertisára, vagy Pilisre, vagy mit tudom én, hol voltak, Albertisán voltak, egy ilyen március 15-ével kapcsolatban volt egy 4 napos szabad ünnep. 4 napos. Az ifi ment el, és elment a lelkész házaspár a 2 piciével is. És olyan, hát az én szemszög, de csak az én szemszögemből, olyan, le is szúrtam utána a vezetőket, olyan vacak programot állítottak össze, hogy ilyen 4-5 órás lukak, ilyen szabad foglalkozások. Hát azért 4-5 órán keresztül ilyen lukakat nem szabad hagyni. És kiderült az, hogy Isten ebből hozott ki egy áldást. Mert egészen spontán a lelkész feleségével, aki 10 évig kereste a helyét, a szolgáltát a gyülekezetbe, tini lányok elkezdtek beszélgetni. De teljesen spontán. És ebből született meg a titokszoba, fölolvasom, a lelkész felesége szervezésében tini lányok számára beszélgetések biblikus alapon a fiú-lány kapcsolatról, udvarlásról, házasságra való felkészülésről, házasságról. Természetesen nincsenek részletes információim, csak annyit tudok mondani, hogy rengeteg áldás lett belőle. Azóta az első társaság a 14-15-16 évesekből már 19-20 évesek lettek, ajándéka az Istennek, hogy ezek úgy vészelték át ezt a hormonálisan dübörgő időszakot, hogy van egy cél, hogy mit jelent az, hogy keresztény házasságban élni majd. Kollektív missziói felelősség a másikért sajógömör. Szeverényi János vitt el engem egyszer sajógömörbe, és abból az Isten kihozott egy olyan testvér gyülekezeti kapcsolatot, ami teljesen más. Nem azért, mert mi mindig mások akarunk lenni, mert egyszerűen az ottani helyzet kikényszerítette azt, hogy itt csak más lehet. Itt nem lehet az, hogy évenként vagy két évenként egyszer fölmegyünk oda, meg ők eljönnek ide, egy istentisztelet, esetleg énekarok, szolgálók után egy jót eszünk, netalántán egy jó kis helyi pálest benyomunk, és aztán kész. Isten mást hozott ki ebből. És ami a csoda a mi számunkra az a csoda, hogy most már 50 ember volt fönt, havonta járunk föl, 50 ember volt fönt, ilyen 6-an, 8-an, 10-en, 12-en, karácsony előtt 20-an voltunk fönn, és kezdenek felelősséget érezni az ottaniak iránt. Felvidék, és felvidék, igen, bocsánat, ez felvidék, így van, ez felvidék, Rozsnyótól 30 kilométerre, körülbelül félúton Besztercebánya és Rimaszombat és Rozsnyó között. És itt tapasztaltuk meg, hogy a hűség és rendszeresség, ez lehet az, ami jó, és hogy mi, akik szolgálunk, mi leszünk gazdagabbak. És befejezésül, ez egy hosszú dolog, de azért hamar végzünk, lábjegyzet utáni kérdés, ugye ez volt a lábjegyzet, hogyan épül a budaörsi gyülekezet? Ettől kezdve nekem válaszolni kell arra a kérdésre, hogy hogyan épül, mert az a cím, hogy gyülekezet épülés Budaörsön. Első válasz, nem tudom. Nem tudom? Nem tudom. Elhívtam 10-8-9 gyülekezeti tagot, hogy ők most majd utána szóljanak. Ildikó, neked is ide kellett volna ülnöd. Talán megmondják ők. Én nem tudom, hogy épül. Ami biztos, hogy nincs benne másolható tuti. Ez biztos. Ez egészen biztos. Tehát, ha Isten például engem, Endrefi Gézát, más presbitert egyszer elhelyezne egy másik gyülekezetbe, akkor esetleg már gondolják, hogy na, ezek majd ugyanúgy meg fogják tudni csinálni ezt, hogy nem, mert először is nem mi csináljuk, másrészt pedig nincs benne másolható dolog. Nincs gyülekezetépítési stratégia, mert Isten a stratéga. Egyedül ő a stratéga. Nekem ez a legnagyobb problémája a szerencsétlen egyház stratégiával is, hogy illatozik rajta, hogy ne azt mondja, hogy bűzlik, hogy illatozik rajta az, hogy valakik kényszeredetten, mint újseprük, valamit le akarnak tenni az asztalra. Ez nem így lehet. Ez csak elkérni lehet. Csak elkérni az Istentől egy új gondolatot, nem stratégiát, mindig a mának a gondolatát. Vannak viszont tapasztalások, tehát nem tudjuk, hogy épül, de vannak tapasztalások, ezek teljesség igénye nélkül a következők. 1. Isten cselekszik. 2. Bűnös és alkalmatlan embereket használ, ezeket azt hiszem nem kell részleteznem. Istennek egy feltétele van, ne térjen ki senki a neki adott, eléhozott feladat elől. Na, ez a feltétel. Én most kezdtem el gondolkozni azon, hogy ugye éppen tegnap beszéltünk a Biblia órán a magvető példázatáról, amelynek ugye az a központi gondolata, hogy Isten számolatlanul szórja az ajándékait. És hogy ez milyen rossz hatásfokkal jön vissza. Rettentő rossz a hatásfok. Retten. De Isten ezen nem bosszankodik. Minden esetre nekünk az a feladatunk, hogy ne térjen ki senki a nekiadott és előhozott feladat elé. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy az én életemben hány olyan feladat volt, és hány olyan helyzet volt, és hány olyan idő volt, és hány olyan pénztárcában lévő forint volt, amivel lehetett volna szolgálni. És nem tettem. És nem tettem. És az Isten elém hozta. Elém hozta a másik embert, elém hozta, elém hoz időket. Ma reggel valahonnan vidékről jöttem föl, mert hajnalban még lerohantam, és ez villant át rajtam, hogy öreg, most végighallgattad a Kossuth híreit, végighallgattad a Pest közelébe a Lánchíd rádió híreit, végighallgattad ezt, végighallgattad azt, és még nem imádkoztál. Pedig itt volt az autópályán az idő, hiszen az autópálya szinte üres volt, hát imádkozni lehet. Egyedül vagy a kocsiban, még ha kell hangosan is. Tehát az Isten elé hozza az embernek az időt, és nem, és a lehetőséget, és nem veszi észre. Elé hozott feladat elől ne térjen ki senki. Vegye észre. A vezetők közötti lelki egységnek kell lenni. Rettentő különbözők vagyunk. Rettentő. Néha egymás miatt bosszankodunk is, hogy hogy lehet a másik ilyen? Hogy lehet ilyen? Éppen valaki mondta, hogy na most majd én megírom ennek e-mailben, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ugye? De Isten mégis akarja adni a lelki egységet, hogy közösen legyen lehetőségünk térdepelni az Isten színe előtt. A lélek időnként nem tudjuk mikor és hogyan egy vagy több embert, csoportot a gyülekezetből szárnyára vesz, és elkezd repíteni. Nem szükségszerűen a lelkész, és ezekből áldások lesznek. Senki se lője le őket, mint egy madarat, megvizsgálás nélkül. Ezt miért mondtam? Azért, mert ezt amit mondtam el, hogy egyszer csak, mit tudom én, utólag megtudjuk, hogy lesz asszonykör. Hát kiderült az, hogy volt 2-3 olyan asszonytestvérünk, akiket a lélek elkapott. És elkezdett repíteni. És akkor ők ezt létrehozták. Na most, le lehetett volna lőni, hogy én nem engedek házaknál így összejönni. Mit tudom én ott milyen tanítás lesz? Hát ha ottan tévtanítanak, hát ha ottan szektásodnak, hát ha ottan különbözőkek lesznek. Lehetett volna azonnal helyből lelőni. Na de hát kérem, hát az is a lélek szájra vette. Hát vizsgáljuk meg. Vizsgáljuk meg. Mert különben is nekem ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon fenntartásaim vannak, amikor egyesek azt hangoztatják, hogy ja, így a tévtanítás, úgy a tévtanítás. Miután az egyházban a lelkészek szájából tisztelet a többség kivételnek, vastagon jön a tévtanítás, akkor miért kell félni attól, hogy esetleg házi csoportokban nettalántán tényleg előfordulhatnak teológiai tévedések, mert azok előfordulhatnak. De ha mindig visszamennek az Istenhez, az más. A gyülekezeti mag nagyon fontos, mindenki, aki az ellenkezőjét mondja, téved. Ezt megtapasztaltuk. Mindig, igen, be kell fejeznem. Későbben kezdtünk. Én úgy készültem, hogy ugye másfél óra, akkor 50 perc az enyém, és a maradék a többieké. Na mindegy, tényleg befejezzük. Ez az utolsó oldal már. Igen, tehát gyülekezeti mag nagyon fontos. Nem kell attól félni, hogy ez egyfajta elszeparálódás lesz a többiektől. Mert ez inkább kovász. Én azt tapasztaltam. A lelki házi csoportok nem klikkek, hanem a gyülekezeten belül misszió lehetőségei. Évenkénti egyszerű beszámolás, program ismertetés. a különböző csoportoknál ez jól működik nálunk, mindig el szoktunk menni februárba, így ez a gyülekezeti mag. Csak azért is bizonyságtételre nincs szükség, de egy lélek által adott időben elmondottan maradandó üzenetet adhat Istenünk. A gyülekezetnek ne legyenek anyagi tartalékai. Ezt tapasztaltuk meg. A gyülekezet valamiéből adjon tizedet, mert ezen áldás van. Mi az 1%-okból adunk tizedet, ami szokott jönni. Most már harmadik, negyedik éve, és áldás van rajta. A gyülekezet maga adjon tizedet. A kollektíven végzett misszió új kötőanyag a gyülekezet építői kövei között, esetünkben lelki termékenyülést ad általa Isten Sajógömörben is és Budaörsön is. Ugyanakkor ráébreszt arra, hogy legnehezebb rendszeresen és folyamatosan az időnkből adni. Ez döbbenetes, hogy mindig az idő az, ami a legnagyobb deficittel van a modern embernél, de ez is egy, a sátánnak egy hazugsága. Mert ha az ember egy kicsit megpiszkálná, kiderül, hogy ez nem így van. Tanítani kellene, elsősorban a lelkész feladata lenne, ennek lepasszolása jó, de nem elég. Az új lelkészi hozzáállással kapcsolatban akarom mondani, hogy úgy képzelem a lelkészt, hogy a lelkész tanít, a lelkész felügyeli a házi csoportok működését, vigyáz a tanításra, időnként beszámoltat, és lelki gondoz. Alapvetően ez, és időnként prédikál. Alapvetően ez lenne igazából a lelkész feladata, de tanítani kellene. Most Endrefi Géza ezt a dolgot könnyen lepasszolta, hogy akkor kezdődik ott a bibliaiska, az Eken megcsinálja, akkor most nem kell. Pedig kell majd neki tanítania, ő ezt nagyon jól tudja. A hagyományos gyülekezet lelkészi modellt el kell felejteni, a lelkész fel kell szabadítani, ezt elmondtam, hogy mire. Nem elég csak az evangélikusokat gondozni, erről is beszéltünk, a budaörsi gyülekezet úgy evangélikus, hogy közben nem evangélikus, ennek vannak előnyei és hátrányai. Miért úgy evangélikus, hogy nem evangélikus? Evangélikus, mert oda vagyunk bejegyezve, a többség így is, ez a szerintem 60-70% így is evangélikus, de megdöbbentett az, hogy alig vagyunk ketten-hárman, akik kötődünk az evangélikus egyházhoz. Úgy, hogy a nagy egyház programjaihoz, hogy el is megyünk oda. És valahogy egy kicsit foglalkoztat az, hogy ez most nyomorúságban van, örömben van ez az egyház, mi van a másik gyülekezettel, stb. Stb. Itt úgy él a társaság csak magának, hogy az eszmélete. Nem csak magának, mert nem mondhatom, hogy más Sajógömör, ott a szolgálat. De az, hogy most itten szolidaritási alap, meg ülőjúti székházvita, meg mit tudom én, micsoda, ez abszolút nem érdekel ott senkit. Tehát ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai is. Szóval egy kicsit úgy nem érezzük magunkat igazán bent az evangélikus egyházban. Fogjuk meg és vigyétek, avagy a kéne effektus, van is ember, meg nincs is, aminek nincs gazdája, az elveszett a gyülekezet számára, elkalódott nemzedék ilyen, és a rádiomuszió beszéltem róla, erős egyéniségek az általános vezetésből egy-egy konkrét szolgálati területre húzódjanak vissza. Ez leszek én egyébként. Tehát nem lehet leterhelni egy gyülekezetet az egyéniségével senkinek sem egy idő után. De nem csak én vagyok ilyen erős egyéniség, mások is vannak ilyenek. Vissza kell egy idő után húzódni. Mert egy idő után ez a helyzet és pozíció és nem tudom mit, és a múlt az torzítja az embert. Ebből ki kell lépni. Nyomasztó kérdés, látva a hullámzást, megfáradást, kifulladást, vajon nem az ismert vagy titkolt bűneim miatt vannak ezek? Hiszen privát bűneinkkel is, mondta Iccés János elnökpüspök, a mester bőrét visszük a vására, és a ránk bizottak üdvösségét tetszük kockára.
Nem azért szólok, mert a Péter húga vagyok, és később is tagazódtam be a budaörsi gyülekezetbe, amikor Pátyra költöztünk, és Pátyon nincs evangélikus gyülekezet. A szorvány az tulajdonképpen Budakeszihez tartozna. Én viszont nem szerettem volna járni havonta egyszer csak istentiszteletre. Nekem szükségünk volt egy olyan gyülekezetre, ahol nem csak vasárnap lett oda járni, hanem a különböző alkalmakra is. Tulajdonképpen Így a kezdetekben én nem vettem részt, amiről itt elhangzott. Nekem is nagyon érdekes volt, mert annyira sűrűn nem hallottam. Én arról szeretnék csak beszélni, hogy valóban most én is megélem azt, hogy bizonyos csoportok, a bibliaórások száma csökken, de észre kellett vennünk ezt az asszonykör, ami tulajdonképpen nem is asszonykör, mert járnak oda olyanok is, akik nem férjezettek, hanem megszabtuk, hogy 35 és olyan 55 közötti női kör, vagy hátsé, házi csoport. Mert ennek a korosztálynak, amiben én is benne vagyok, rengeteg problémája van. Tehát nem az idősekkel vagyunk együtt, hanem a 35 és 55 közöttiekkel. És egy Isten a védő háló tulajdonképpen, és ezt a védőhálót akartuk megszervezni úgy, hogy egy ima közösség legyen egymásért, és az egymásnak a családjáért, és ez így alakult. Ez most kezdődött, és nagyon fiatal, és nagyon úgy, én úgy látom az én szemszögemből, bár itt vannak még jó páran, akik járnak aktívan, hogy ez egy nagyon komoly ima közösség, és e-mailen is, most épp tegnap kaptunk egy e-mailt az egyik társunktól, hogy imádkozunk a kisfiáért, és ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy minket az Isten munkába állít, és egymásért imádkozhatunk, és egymás családjáért, mert éppen valamilyen nagy betegségben van. Tehát nem csak meg kell várni a havi alkalmat. Ez az egyik, a másik pedig, ami most nekem nagyon nagy újdonság, hogy lelkészünk, Endrefi Géza kitalálta a tanévzáró istentiszteleten, nagyon jól sikerült tanévzáró istentiszteletet csinált az IFI, hogy szeptembertől havonta egy alkalommal egy istentiszteletnek a liturgikus részét egy-egy csoport fogja csinálni, és minket is felkért a házi csoportok közül, tehát a asszonykört, vagy női kört is, és már mi el is kezdtük az ötletelést, hogy mi mit viszünk akkor bele ebbe a liturgiai részbe. Teljesen mást fogunk belevinni asszonyok, mint az IFI. Én ezt nagyon jónak tartom, hogy egy kicsit kilépünk ezekből a keretek közül, és időnként megbotránkoztatjuk az idősebb testvéreinket is. Ennyit mondanék, én többet nem.
Ki akar még hozzászólni? Tessék. Mind a ketten menjünk.
Meg még úgy lenne jó, ha Ildikó is esetleg kijönne, mert hogy mi meg a gyerekmunkacsoportot képviseljük a gyülekezetben.
Nem beszéltünk
de ettől függetlenül. Tulajdonképpen, ha magamról kezdhetnék egy pár szót mondani, 95 óta járok a gyülekezetben, mint a budaörsi gyülekezetben, addig a kelenföldi gyülekezet tagja voltam, és a családunkkal együtt 95 óta vagyunk a gyülekezet tagjai, és mivel 4 kisgyerekem van, ezért aztán egy alap problémával találkoztunk, amikor a gyülekezet életbe bekapcsolódtunk, hogy nem volt hova tenni őket a gyülekezet, illetve az Isten tiszteletek alatt. És aztán így egy pár asszonynal összefogva, akkor, amikor megkaptuk a gyülekezeti termünket, akkor elkezdhettük a vasárnapi iskolát. És ebben úgy 4-5 asszonynal közösen folytatjuk ezt a munkát, és Ági néni tette le ennek az alapját annak idején, mikor mi még kicsik voltunk a kelenföldi gyülekezetben, és borzasztó sokat kaptunk, úgyhogy nem véletlenül, hogy a Jóisten hova vezeti az embert, és hogy mi mindent kaphat, és mi mindent adhat tovább a rábízott gyerekeknek.
Hát én Nyíregyházáról kerültem 30 éve Budaörsre, és én aztán miután ott nálunk Budaörsön csak először havonta egyszer, aztán kétszer volt istentisztelet, Kelenföldre jártunk szintén, és a gyerekeim Ági néninél voltak vasárnapi iskolások, és nagyon szerették ezt. Én magam Nyíregyházán voltam vasárnapi iskolás, Bálint gyerekekkel, Gáncs Péterrel, Balica Ivánnal, tehát nagyon jó gyerekcsoportunk volt, és én még a gyerekkori Nagy Ilona lelkésznő volt a mi vasárnapiskola vezetőnk, és nagyon jó volt ez annak idején is, én onnan és meg az Ági nénétől is merítettük az ötletet, hogy ezt a vasárnapiskolát elindítsuk, és hát együtt szereztük be az anyagot a Vasárnapiskola Szövetségből, PCR-ről, és igyekszünk itt helytállni. A másik, amit még a Péter gyökereket szeretném kiegészíteni, hogy nem hangzott el név szerint Rőzse István lelkész úrnak a neve, aki nagyot álmodott, és olyat, ami még nem valósult meg, de úgy a távolabbi terveink között szerepel, és szeretnénk majd talán megvalósítani. Tehát sokat köszönhetünk az ő munkájának is, meg azon kívül, hogy ő is imájában hordozta ezt a mi gyülekezetünket, hogy így épülhessen. Aztán még bekapcsolódik a vasárnap.
Kapcsolódok, de én nem vagyok egy rutinos felszólaló, úgyhogy én, ami úgy spontán itt közben oda visel, de tanárok vagy pedagógusok vagyok, én meg csak...
Hittan tanár.
Igen. Csak és ez gyerekek előtt történik, és ez egészen más. De azt azért tényleg elmondhatom, én az egyik ilyen tradicionális családnak a tagja vagyok ott Budaörsön. A szüleim akkor is jártak templomba, amikor mindenki azt mondta, hogy nem szabad, meg életveszély, és 7 gyereket tudtak így fölnevelni, anélkül, hogy megrokkantak volna, és kirúgták volna, és nem tudom, ilyen halás történt volna. Hát nem hittem volna akkor, amikor fiatal gyerekként 15 órakor kezdődött délután, vasárnap délután az istentisztelet, és nagyon nyűgösek voltunk ebéd után, hogy menni kell az istentisztelet, de kellett menni. Hogy valamikor felnőttként egy ilyen gyülekezetbe is beleélhetem én is magam, meg a lehetőség mindenki előtt ott áll. És azért tényleg hálás vagyok Istennek.
Köszönjük. Tessék, néhány perc van még, hát ha van gyors reakció kérdés, azzal együtt, hogy a délutáni beszélgetésekben ez a téma is megy majd tovább, persze.
Tessék. Nem azért, mert lelkészként személyesen nem neveztél meg, de megszólítottál bennünket. Én körülbelül 90%-ban értem, hogy mi ez a nagyjából lelkész nélküli gyülekezet. Nem vagyok róla meg lelkész vezetése nélküli gyülekezet, vagy egy személyes vezetése nélkül. Tartom tőle, hogy hát ha nem mindenki érti egészen pontosan, hogy mire akartál gondolni.
Igen, tessék.
Csak nagyon veszélyes ez a hasonlat, hogy melyik? Valaki egészen a magzattól kezdve levezetni, mert ennek a halála vége. És azt én nem akarok, én kívánom, hogy sokáig ilyen tudod, és boldog vagyok, hogy ilyen szolgáló lelkek vannak ott a mi nevelésünkből is, bár ez nem a mindicsőségünk velem az Istené, hanem az, hogy arra kellene gondolni, hogy a többi gyülekezet viszont már ott van az aggasztjákhoz. Ők nem alakultak, hanem valamikor talán volt nekik is egy ilyen ifjúságuk és ilyen koruk, hanem most már nagyon elfáradtak és idősek, és ezért kellene imádkozni, hogy lehet most megújítani egy olyan gyülekezetet, aki már megöregedett, vagy akik már megöregedtek. És egy kicsit erre gondolok, amit Zoli is mondott, hogy valóban, hogy lehet a régi gyülekezetekben a vezetőséget felelőssé tenni. Mikor 40 évig mindenütt csak lenyomták őket, és elmondták fölülről, hogy mit kell csinálni, nem csak az egyházban, hanem akármelyik munkahelyben. Szóval borzasztóan nehéz dolog az, hogy az emberek kinyitni a szemét arra, hogy felelősek legyenek, és akkor, hogy ismerjék az igét, hogy a szerint legyenek felelősek. És ez azt hiszem, ez a mi tervünk ebben a régi, tradicionális egyházban.
Igen, ha már ilyen csodában van részünk, hogy egy kihelyezett bibliaiskola tagjai itt vannak, engem az érdekelne, hogy valóban hogyan jutottak el erre, hogy bibliaiskolát elvégezzenek. És ha itt még aki nem mutatkozott el, akkor közül jön.
A lelkész Nem lelkész nélküli gyülekezetről van szó, legfeljebb a primus inter paresről van szó, tehát első az egyenlők között erről van szó. Én Sheffieldbe egy megújult anglikán, tehát történelmi gyülekezetbe éltem azt meg, hogy rengeteg csoport van, nagy gyülekezet, több ezres gyülekezet, de csak összesen két lelkész van, mert a többi munkát a civilek végzik, és a lelkészek döntően koordinálnak. Nincs is másra igazán lehetőség. Koordinálnak, a vezetőket képzik, állandóan kontrollálják őket, tanítás tekintetében is, és prédikálnak, vagy prédikációra civileket fölkészítenek. Tehát ilyen felállás van, és nem kisebb a lelkészettől, hanem nagyon jól működik. Ez természetesen nem lehet úgy, hogy máról holnapra egy, mit tudom én, orosházi vagy valami gyülekezetben már pedig így lesz holnaptól. Ez mindig egy lépés. Nálunk is egy fejlődés eredménye kezd lenni, és most a közepén tartunk. Tehát ez az egyik. Ígérem azt, hogy ez a bizonyos születés, magzatkor, stb. Példát 10 év múlva már a növény példájára fogom átvinni, tehát amit visszametsz az Úr, amit visszametsz az Úr, de ennek ellenére tudjuk azt, hogy Jézus ilyen példát mondott, hogy visszametsz a szőlőtőt, azt is tudjuk, hogy a szőlőtő nem örök életű, ettől még Jézus példázata ült. Tehát ezt tudom ebben kapcsolatban mondani, minden példa sántit, valahogy föl akartam fűzni a gondolatsort így, úgyhogy ez ennek a magyarázata. Igen, na most a halál, ezzel kapcsolatban azt látom, ami vidéken persze sokkal nehezebb, de nem lehet, eddig azt hittem, hogy lehetetlen, most már tudom, hogy nem lehetetlen, hogy a mi küldetésünk, Jézus Krisztus missziói parancsa nem csak az evangélikusok felé szól. Ugye sok helyen megírtam azt, Sherman Gábor tatabányai lelkésztestvérem számát, hogy Tatabánya lakosságának 60%-a nincs megkeresztelve. Ez olyan borzasztó tartaléka a mi szolgálatunknak, hogy az nagyon nagy. Sajogömör óta látom azt, szintén falusi gyülekezet, tradicionális 400 éves, hogy Isten milyen szeretettel, konfliktusmentesen próbálja bevonni a régieket, és ha nem megy, akkor sajnos jönnek újak, akik eddig nem mertek oda menni, például a cigány gyerekek. Szabályosan ez a helyzet, és megrázó leveleket olvasunk egy-egy régi presbitertől, hogy én a budaörsi kapcsolat ellen szavaztam, és most bűnbánatot tartok, és nem vagyok méltó, hogy presbiter legyek. Ilyet ír le egy 70-valahány éves ember. Azért ez teljesen megrázó. Én már azt hittem, hogy úgyis kihal ez a gyülekezet, és milyen hitetlen voltam. Hogy megy ez? Én is járok Hácstól, Somogyvámoson keresztül, Surdig és a többi Dunántúli elhalóban lévő gyülekezetekig, látom, hogy mi a helyzet. De ha mi csak a saját evangélikusainkat gondozzuk, akkor abból nem lesz élet. Ezt akartam mondani. Ki miért jött a bibliaiskolába?
A bibliaiskolát végül is valamennyire az én hozzám lehet kötni, mert én az EKÉ-n belül pont Böjtös Attilával végeztem el itt a bibliaiskolát. Egy hihetetlen élmény volt nekem 2 évig ide járni Piliscsabára. Hál' Istennek az Úr engedte, hogy 4 hetente el tudtam ide jönni egy hétvégére. És én mindig nagy örömmel beszéltem erről, és hát ez a felügyelő úrnak, Péternek a fülében megragadt, és a gyülekezeti tagoknál is én azt hiszem, hogy a mi gyülekezetünk nagyon lelki, tehát ez nagyon fontos a számunkra, a lelki épülés és a szolgálat. És sok gyülekezeti tagban, a magban felmerült, hogy kellene, tehát a Bibliát jobban meg kellene ismerni. Ugye a felnőtteknek ilyen hittanóra az nem nagyon van, és ez erre igény volt, és akkor így került el a Herkel János közénk, megmutatta, hogy mi ez a bibliaiskola, és utána elkezdtük a bibliaiskolát, és hát végül is nagyon sok felnőtt hölgy, akinek másra is, tehát nem nagyon van ideje, mégis most ezt az egy hetet is vállalni tudta. Úgyhogy én most már másodszor járom, úgyhogy te így most is élvezem.
Elnézést, én sem vagyok egy rutinos, spontán beszélő. Én azért járok a Biblia iskolába, mert meghívást kaptam erre, és én ezt nagy örömmel járok el. Talán azzal vezetném be egy picit, hogy Budaörsnek azért van különleges helyzete, egy picit elemzésképpen, mert divatos szóval olyan a geopolitikai helyzete. Ez alatt azt értem, hogy a budai oldalon fekszik, ahol nagyon sok a Budapestről kitelepülő, többek között evangélikus is. Általában ezek fiatalok, tehát én ebben látom a növekedést. Mi sem Budaörsön lakunk, hanem Török Bálinton Szorványban, így járunk át Budaörsre. És a másik, amiben az épülést, kezdeményezést látom, hogy a lelkészünk ott Budaörsön kijár a katolikus iskolában hittanórákat tartani, és ezáltal a gyerekek által remekül meg tudja fogni, meg tudja érinteni a szülőket is. Nekem egy kicsit lelkiismeret furdalásom van, ugye mi 2002-ben költöztünk ki Török Bálintra, tehát idézőjelbe a kézbe, úgy a kézbe, hogy a templom kőletételénél már ott voltunk, de az addigi imádságokban nem vettünk részt. És én nagy örömmel járok továbbra is a gyülekezetbe, és próbálok szolgálatot vállalni, és szolgálatot tenni. És azt tapasztalom, hogy ez egy annál fogva, hogy egy fiatal gyülekezet, egy nagyon nyitott és befogadó gyülekezet, és ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt a nyitottságot és befogadást minden gyülekezet meg tudja tartani. Sajnos lehet, hogy időnként idegesek tőlem, de amikor a régi gyülekezetemmel összehasonlítom, oda is nagyon szerettem járni, ahol konfirmáltam, és ahol 13 évig laktunk, meg eljártunk, ott is próbáltam bekapcsolódni a gyülekezeti életbe, és szolgálatot tenni, és ez úgy jött belülről, tehát a szívemből, és most már a Bibliaiskola óta tudom tudatosan, hogy ez a Szentlélek, ami engem nagyon vezet erre, és igyekszem a családomat is vezetni erre az útra. Milyen lelkészi, meg beszélgetésekkor mondtam én is, hogy szeretném jobban megismerni az igét. Tehát én nem tudtam, hogy van ez az eke, illetve talán egyszer elhangzott, és aztán így, hogy eljártam gyülekezeti alkalmakra, megvittem a családot, jöttek velünk, valószínűleg így alakult ki, hogy méltónak tartottak engem is arra, hogy ebbe az iskolába eljárhassam, és mélyebben megismerhessem a Bibliát és Isten igéjét. És bocsánat, hogyha hosszabban beszéltem.
Én pedig Dimin Gábor vagyok, és igazából én egy éve vagyok a gyülekezetben. Isten ide hozott minket Budaörsre, egy éve vagyunk házasok a feleségemmel, és így belecsöppentem ebbe az egészbe, ugyanígy a Biblia iskolába is. Ez nekem ilyen paradicsomi dolog volt, hogy egy ilyen gyülekezetbe érkezünk, és egyből Biblia iskola is indult, tehát ebben így részt vettem, és amit így friss szemmel fontosnak tartok megjegyezni a gyülekezetről, hogy figyelnek az Úr vezetésére, úgy érzem, és a gyülekezeti tagok is, és nem bízzák a lelkészre, hogy minden működjön, ahogy ő gondolja, hanem figyelnek az Isten vezetésére, és talán ettől tud ez így működni.
Köszönöm.